Politika. Poletről sosem szólt többé Emerenc, mintha nem is élt volna. Ellenben többet tartózkodott nálunk, mint bármikor. Tulajdonképpen akkor már mindig csak velünk szeretett volna lenni. Kölcsönös kötődésünk olyan majdnem meghatározhatatlan eredők eredménye volt, mint a szerelem, holott rengeteg engedményt kellett vállalnunk ahhoz, hogy elfogadjuk egymást. Emerenc szemében minden nem kézzel, testi erővel végzett munka naplopás volt, majdnem szemfényvesztés. Én mindig elismertem a test teljesítményét, de nem éreztem a szelleminél rangosabbnak. Erről a személyi kultusz esztendei akkor is leszoktattak volna, ha életem folyamán bármikor is túl nagy hatással lett volna rám a Johnói sugárzás. Világom talapzatát könyvek alkották. Az én mértékegységem a betű volt, de nem éreztem egyedül üdvözítőnek, mint az öreg asszonya maga mércéjét. Emerenc anélkül, hogy valaha is megfogalmazta volna magának, vagy ismeri és használja ezt a szót, értelmiség ellenesség. Az volt. Értelmiség ellenes. Csak érzelmei tettek ritka kivételt tudatában. Elképzelése az úgynevezett úriemberek nadrágos birodalmáról sajátságosan alakult. Szemében ugyanis kiki azonnal értelmiségivé minősült, akár a valamikori, akár az új világban, amelyben a társadalmi struktúra új gyűrődései már ígérték egy szociál plutokrata réteg születését, mihelyt nem a két kezével végezte a teendőit, hanem más dolgozott helyette. Saját apját, aki a század elején tehetős iparos volt, kétkezi munkásnak érzékelte, mert gyaluforgácsok között rögzült a figurája. Hiába volt háza, földje, ölszámra nemes faanyaga, értékes szerszámai. Az öreg asszony bár a föld kincséért ki nem mondta volna ezt az agyon kompromittált fogalmat, hogy burzsúj, élte a fogalom jelentését. A számtalan munkahely, ahol dolgozott, csak jó modorra edzette, de mentalitását nem szabályozta. Szemében a nem szerszámot forgató, bármilyen jelentős állást betöltő férfiak, kivéve persze az alezredest, aki a rendre ügyelt, mind paraziták voltak. A bármiféle jelszavakkal szónokló hölgyek kenyérpusztítók kezdetben velem együtt. Gyanús volt Emerenc szemében minden szelet papír, minden íróasztal, minden brossúra, minden könyv. Nemhogy Marxot nem ismerte, semmit sem olvasott, újságot sem. Azt hiszem, megpróbált lenézni bennünket is, mint krónikus munkakerülőket, s megrendült, mikor át kellett élnie, valami elgyöngíti ellenszenvét, mikor nálunk átlép a küszöbön. Nyilván meggyőzte magát, mégiscsak gép az is, amit mi verünk, van valami kis becsület a kenyérkeresetünkben. Értelmiség ellenessége nem gátolta abban, hogy el ne vállalja a kínálkozó állás lehetőségeket. A politikai változás következtében egyre inkább hiánycikké váló foglalkozása teljes biztonságot garantált neki, valamennyi gazdájától tanult valamit, de mindegyikről megvolt a véleménye. A könyveinkre csak addig pillantott, míg letörölgette őket. A három elemi emlékanyaga rég eltűnt fejéből az évek lávája alatt, vers is csak egy maradt, az anyák napi köszöntő. Emerenc irodalmi képzését a csordakúti jelenet óta különféle munkáltatók és az élet formálta. Magyarország évtizedei azonban csak a retorikával ismertették meg, amit megutált és ami kilugozta napjaiból a poétika iránti érdeklődését. Mire mást hallhatott volna, már nem óhajtotta gazdagítani szellemét. A péket széttépték az őszi rózsás forradalomban, mint később elmesélte, nagy szerelmének hőse is eltűnt előle, méltatlan utódja meg kirabolta. Emerenc sose tudta meg, hogy valamiképpen egy döntésre jutott az elfújta a szél Butler kapitányával. Akár a gátlástalan regényhős, ő sem óhajtotta többé kockára tenni a szívét senkiért, semmiért. A második világháború után végtelen horizont tárult elé. Akkorát kanyaríthatott volna belőle magának, amekkorát akart, jó Hideg, analitikus esze volt, hibátlan logikája, de nem kívánt sem művelődni, se kiemelkedni, a közösség érdekében sem szándékozott utasításra vagy kampány szerint tevékenykedni, maga döntötte el, miért és kiért lépjen és mekkora lépéssel. Megmaradt a komatálak és a tarkamacskák körében. Újságot nem olvasott, híreket nem hallgatott. Azt a szót, hogy politika, nem engedte be a világába, és semmi könnyes vagy öntudatos mellékzöngét nem kapott a száján, ha véletlenül azt mondta ki, hogy Magyarország. Emerenc egyszemélyes birodalom egyszemélyes lakója volt, szuverénebb, mint a római pápa. Magatartása tökéletes közéleti közönye néha éles jeleneteket eredményezett köztünk. Úgy hathattunk idegenek előtt, mint egy kabarészám, ha tanunk lett volna. Én az Árpádokig visszafutó családfámmal a dütöl majdnem sírva próbáltam meggyőzni Emerencet arról, mit jelentett hazánkban a háború után megindult fejlődés, mit a földosztás, mit a dolgozó osztályok, nem az én osztályom, az övé előtt megnyíló beláthatatlan lehetőségek. Emerenc azt felelte, ismeri a parasztok gondolkozásmódját, neki is az a családja, azoknak édes mindegy, kiveszi meg a tojást vagy a tejfelt, csak meg tudjanak gazdagodni. A munkás meg csak addig fenyegetőzik a jogaiért, míg maga is úr nem lesz. Őt a proletár tömegek, nem ezt a szót használta, de körülírta, nem érdeklik. A semmittevő hazug urakat pedig különlegesen utálja. A pap hazudik, az orvos tudatlan, pénzsóvár, az ügyvédnek mindegy, kit képvisel, gyilkost vagy áldozatot. A mérnök eleve úgy kalkulál, hogy a saját háza anyagát kispórolhassa a téglákból. A nagyüzemek, a gyárak, a tudományos intézmények csupa bűn szövetkezett. Ordítottunk egymásra. Én, mint Robespierre, a néphatalom képviselője, akit éppen ezekben az években próbáltak olyan határig munkaképtelenné tenni, és a számomra kijelölt gettóba visszazavarni, már munkaképtelenné alázott férjemmel, hát ha rászánom végre magam arra, hogy távozzam innen, döntsem el a formát, az életből is, vagy csak az országból, csak hogy engem talpon tartott a gyűlölet, amely mindig tudta, aki üldöz, annak csak a saját hitvány karrierjéhez van köze. Az ország a szülés görcseiben vergődik, s nem tehet róla, hogy olyan gyalázatos bábákat állítottak az ágyához, arról sem, hogy kitenyésztették a szparafucsílék világát, és hatalmat adtak olyan mocskos kezekbe, amelyeket Szent László idején bárddal vágtak volna le, mert rosszabbak a tolvajokénál. Évtizedekre ellopták egy nemzet hitelét. Emerenc, aki előtt még időskora ellenére is nyitva állt minden lehetőség, legalábbis akkor, mikor a nagy változás létrejött, gúnyos megjegyzésekkel kísérte a történelem gyűrűzését, és a népnevelők arcába mondta, neki ne szónokoljon senki semmiről, templomba való a prédikáció, őt gyerekfejjel elzavarták főzni, nem kérdezték, bírja-e, 13 évesen már Pesten szolgált, menjen csak szépen a látogató oda, ahonnan jött. Főleg el az ő előteréből, mert ő a testi munkája után él, nem a szája után, mint a népnevelő, és hülyeségeket hallgatni nincs érkezése. Emerencet valóban a csoda mentette meg, hogy mikor a zivataros idő járta, nem internálták. Volt a minden ellen irányuló megvetésében valami torz. A népnevelők igazán életük legkínosabb perceit élték, mikor Emerenc állambölcseletét ismertette velük. Szemében Horthy, Hitler, Rákosi, IV. Károly teljesen azonos volt. Az a bizonyos, aki hatalmon van, parancsol, és aki utasíthat bárkit, bármikor, bármire, mindig valami megfoghatatlan valaminek a nevében. Aki fenn volt, akármilyen előjellel fenn, ha az ő, az Emerenc érdekében van is fenn, mind egyforma, mind elnyomó. Emerenc világa kétféle embert ismert, aki seper, és aki nem. Aki pedig nem seper, attól mindenki telik, és teljesen mindegy, milyen jelszavak közt vagy lobogó alatt tartja a nemzeti ünnepét. Nem volt erő, ami Emerencet megtörhette volna. A népnevelő szíve mélyéig megriadva tűnt el a közeléből. Emerenc kivéthetetlen volt, megállíthatatlan. Nem lehetett vele se komázni, se barátkozni, de csevegni sem. Bátor volt, elbűvölően, gonoszul okos és megszégyenítő módon pimasz. Senki se bírta meggyőzni arról, hogy ha elfogadnók képtelen felosztási módszerét és a seprés tényétől vagy elmaradásától tennők függővé kinek-kinek a becsületét, kizárólag rajta állna, óhajt-e azok közé kerülni, akik nem sepernek, hanem sepertetnek, mert az állam 1945-ben megadta neki a lehetőséget. Végső ütő kártyaként, ha mást már nem tudott bevetni, megjátszotta a szegény öregasszonyt, aki túl van már minden földi dolgon, révetegen néz maga elé, és aki számára elkésett már minden. Dehogy késett, drága néni, reménykedett a fiatal agitátor. A néni előtt minden úgy nyitva áll, paraszti származék, hogyan késett volna el? Viszik tanulni, vagy küldenek ide valakit, aki eligazítja, hol jelentkezzék, felmérik a képességeit, melyek nem mindennapiak, rövidesen bepótol mindent, érettségizik. Lehet kiművelt fő. Kiművelt? Ez volt a csóva Emerenc értelmiség ellenes olajkútjára, mert ahogy elméjének rendkívüli volta, azonnal szembetűnt, betűtől való irtózását maga közölte mindenkivel. Nagy formátumú szónok volt. Vérbeli. Olvasni alig, írni görcsösen, nagy kínnal tudott. A számtan alapműveleteiből csak kettő maradt meg benne. Az összeadás meg a kivonás. Memóriája viszont úgy működött, mint egy kompjúter. Bármi volt, amit az ablakból kiáradó hangú rádió vagy televízió közölt, ha pozitívan csengett, azonnal megcáfolta, ha negatívan, megdicsérte. Fogalma se volt róla, ez vagy az a része a világnak merre található, de hibátlan kiejtéssel elismételte nekem, mit hallott kormányáról a hírekben, sorolta az államférfiak nevét, akár magyarok voltak, akár külföldiek, és mindig kommentárral. Békét akarnak, maga elhiszi? Én nem, mert akkor kiveszi meg a puskát. Meg mi lesz a jogcím az akasztásra és a fosztogatásra, amellett, ha eddig sose volt világbéke? Miért lenne most világbéke? Több nőmozgalmi funkcionárius kedélye sérült meg, ha az öregasszonyt gyűlésbe akarta hívni, vagy felrázni ellenséges érdektelenségéből. Az utcabizalmi, a tanácstag úgy tartotta számon, mint egy elemi csapást, és e tekintetben teljesen azonos véleményen volt velük a pap. Emerenc Mefisztónak született, mindent tagadott. Mondtam neki egyszer, ha nem hadakozott volna folyton a saját jó szerencséjének lehetősége ellen, ő lett volna az első női nagykövet, miniszterelnök, tudom is én mi. Esze, intelligenciája több van, mint a Tudományos Akadémiának. Jó, mondta Emerenc, kár, hogy nem tudom, egy nagykövet mi csinál. Én nem akarok már semmit a kriptán kívül, hagyjanak engem békén, ne oktassanak, tudok eleget, bár kevesebbet tudnék. Tartsa meg az országot, ami maga szerint tele van lehetőséggel, aki még kíván tőle valamit. Nekem nincs szükségem senkire, semmire. Értse meg végre. Valóban nem kellett neki az ország. Nem óhajtott a seprű irányítók oldalára állni. Nem igényelt semmit, és nem vette észre, hogy az örökös negációval is állandóan politizál. Ha ezt tette Horthy alatt is, jól mulathattak az akkori munkáltatói. Józsi öcsém fia elárulta, ült akkor pár napot lázító szöveg hangoztatása miatt. Emerenc életének bármelyik korszaka iszonyú képlet lehetett, mikor szónokolni kezdett, okosabb volt eltisztulni mellőle. Menekült is, aki hallotta, hogy kommentálja Gagarin repülését, vagy a Lajka kutyát. Mikor Lajka szívverését hallgattuk, átkozódni kezdett, hogy állatkínzás. Később azzal vigasztalta magát, órát ketyegtetnek, majd siet nekik egy értelmes kutya beülni egy golyóba vagy mibe, és a mennybolton furikálni. Ki hiszi ezt? Gagarinról azt jósolta, ő rosszat érez, nem szabad ilyen feladatot elvállalni, mert Isten általában nem figyel ránk, ha kérünk valamit, de amitől félünk, mindig megadja. Hát, ha ő elintézi a szomszédot, mikor az letapossa az ő ágyása virágait, Isten is elintézi a behatolót, nem azért vannak égitestek, hogy köztük kóricáljon valaki. Gagarin halála napján, mikor egy rémült és megrendült világ reakcióját kellett átélnie, Még a segíthetetlenül ostoba Adél is kitért előle, mert kin ágált az előtérben és magyarázta. Ő megmondta előre, hogy Isten nem tűr hatásköri túllépést. Más szóval fejezte ki magát, de ez volt az értelme. A földkerekségen az egyedüli ember volt, aki nem szánta a csillaggá lobbant fiatal férfit, nem mintha Kennedyt vagy Martin Luther Kinget szánta volna. Emerenc részvét és részrehajlás nélkül figyelte a két féltekét, és azt hirdette, Amerikában is vannak seprők és sepertetők. Kennedy is sepertető volt. A néger meg, aki nem cirkuszban lép fel, hanem folyton csak szerepel meg utazik, fő sepertető. Egyébként mindenki tartozik egyszer egy halállal, mihelyt lesz ideje, mindjárt könnyezik. Józsi öcsém fiával később, ha összetalálkoztunk Emerenc sírjánál, váltottunk is szót olykor Emerenc befolyásolhatatlan világszemléletéről. A fiatal férfi széttárta a két kezét tehetetlenül, szerinte túl későn érte a nagynénjét a béke. Az ő apja józanul mérlegelt, az még jól emlékezett a hajdani nehéz évekre, elégedett volt, progresszív. Emerenc negatív töltésű kitörései viszont végigkísérték nagynénje életét. Vehettem észre, sajátságos, majdnem már tárgy nélküli volt ez az ellenállás. Ferenc József ellen épp úgy irányult, mint bárki más ellen, aki az ország történetét, még ha szerencsésen is, de befolyásolni tudta. Én hallgattam az ügyvéd fiáról, pedig valahol nála éreztem mindennek a magyarázatát. Végül aztán az alezredes fogalmazta meg helyettünk. Emerenc alig, hanem a hatalmat gyűlölte, akárki kezében volt is. Ha lett volna valaha olyan ember, aki megoldja az öt világrész minden problémáját, Emerenc annak is ellenszenvvel regisztrálja a működését, pusztán amiatt, mert győzött. Mindenki közös nevezőn volt a tudatában. Az Isten, a jegyző, a pártmunkás, a király, az ítélet végrehajtó, az ENSZ elnök, s ha véletlenül mégis szolidaritást vállalt valakivel, részvéte egyetemes volt, nem csak annak járt, aki megérdemelte. Mindenkinek, akárkinek, bűnösnek is. Erről leginkább én tudtam volna beszámolni, aki előtt az öregasszony olykor megnyilatkozott, de nem voltam bolond, még csak az hiányzott volna, hogy ismertessen expozéit. Egyszer a szőnyegről vizes rongyal kutyaszőrt szedett fel. Viola vedlett. Ott térdelt előttem. Hallottam a gép mellől, ahogy szónokol. Édes Istenem, mondta Emerenc a vizes rongynak, én eldugtam a németet, mert lógott a lába. Mármint az a kevés, ami maradt neki azután, hogy a gépfegyver elintézte. Gondoltam, ha meglelik, agyonverik. Később odadugtam mellé az oroszt. Csak nézték egymást a lezárt pince végben. Azt maga még nem látta, nem is fogja, ha eljár a szája, nézheti, mit teszek magával. Mikor én beköltöztem, éppen nem lakott még a villában senki, csak a béna öreg, a Szloka úr, akit később eltemettem. A háztulajdonosék akkor már kimentek Svájcba. A többi lakó közül meg akkor még nem szivárgott oda egy se. Bejártam mindent, pincétől padlásig. Láttam, el lehet rekeszteni a föld alatt egy gyöngy kis helyet, ha megfelelően átcsoportosítom a hasábfákat. Nyílt leghátul egy ablaktalan helyiségbe egy kis ajtó. Na, az elébe húztam, úgy tessék lássék a fát, aztán mindig odadugtam mindenkit, akinek bújnia kellett. Gondolhatja, milyen képet vágtak azok ketten, mikor az oroszt is elhelyeztem. Annak tüdőlövése lehetett, mert habos volt a vére. Nyekegtek egymásnak, pedig egyik nem értette a másikat. A fegyverüket eldugtam. Ma is megvan, nem mintha érdemes volna használni, mert zajos. Tudni éppen tudnám, a katonatiszt gazdám nagyvadász volt. Mire jobban összebarátkoztak volna, meghalt mind a kettő. Kiraktam őket éjjel a ház elé. Máig sem érti az utca, hogy fekhettek ott egymás mellett olyan békében. Eldugtam én Brodarics urat is ugyanoda. Rákosi kerestette, hát tőlem kérhették, majd épp kiadom. Mindig sisakban járt a fúrásnál, mikor megjött, alig ment le a keziről az olaj. Kém, Frász volt az kém. Aki róla ilyet mondott, az volt a kém. Majd hagyom, hogy elvigyék, aztán árva legyen a felesége, aki egész nap pucolt, takarított, meg aztán Brodarics úr megbecsülte az embert. Hányszor guggolt le mellém, mikor a katlant be kellett fűteni. Ő tanította, hogyan spóroljak a szénnel. Tőle tudom, mi a tűz titka, mert mindennek titka van, a parázsnak is. Jön a Rákosi embere, én kinyitom a kaput, keresik. Az ugyan nincs itt, mondom. Elvitték azt már hajnalban mások. Keressék csak, mert nekem is tartozik a befőzés árával. Át is vészelt nálam mindent. Utóbb egy darabig üres volt a kuckó, de aztán odadugtam az ávóst, aki összeesett a kertben. Rendes ávós volt az, ismertem. Kár lett volna érte. Hozzám átjött, mikor el volt törve a karom, és felszerelte a fregolit. Miért ne dugtam volna el? Azért a másikért, akit később fogadtam be, már nem tenném tűzbe a kezemet, de azt is tartottam egy pár napig, mert olyan nyomorult volt. Tiszta halálveríték. Kutya szokott ilyen lenni, mikor már emelik a bunkót. Hallgattam. Nem tettem megjegyzést. Csaba Duli Szent Emerenc, a kritika nélküli irgalom őrültje, aki mindenkit megment. Mert akit üldöznek, azt meg kell menteni. Grossmannékat nyilván épp úgy, mint Grossmannék üldözőit. Az ő lobogóján egyik oldalon egy fregoli van, a másikon meg Brodarics úr sisakja. Ennek az öregasszonynak nemhogy ország tudata, semmiféle tudata nincs. Fényes elméje villog, de pára alatt. Mennyi szomjúság, de mindenre, mennyi képesség. Semmiért. Mondja, kérdeztem tőle egyszer. Maga csak menteni szeretett, vagy fel is jelentett valakit? Utálkozva nézett rám. Minek nézem őt? Ő a borbélyt se jelentette fel, pedig az becsapta, kifosztotta mindenéből, és annak még az álma is hazugság volt. De nem szólt semmit, mikor otthagyta és elillant a zsákmányával. Ha kellett neki, hadd vigye. Attól fogva aztán, aki férfi hozzá közelített volna, mindről úgy érezte, szakasztott a borbély, és még egyszer nem adja oda, amit összeszerzett. Pénzt meg pláne nem. Elterelte ő a jövőjét, de abban nincsenek borbélyok, meg kenedik, meg repülőkutyák, nincs abban csak ő, meg a halottak, akiket beenged. Lecsapta, ami a kezében volt, futott. Eszébe jutott egy beteg, kiváltandó orvossága. Kérdezte, nekem ne vásároljon-e valamit. Néztem utána. Latolgattam. Miért ragaszkodik hozzám, mikor annyira más vagyok, mint ő? Nem értettem, mit szeret rajtam. Írtam már, még fiatal voltam. Nem elemeztem végig, milyen illogikus, halálos sodrású, kiszámíthatatlan indulata vonzalom. Pedig ismertem a görög irodalmat, ami egyebet sem ábrázolt, mint az indulatok, a halál, a szerelem és a szeretet összefogódzó kezében felvillanó közös szekercét.